Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
Néhány nappal ezelőtt volt egy rendezvény, egy esemény Székesfehérváron, az ottani MTC központban, amely az erdélyi egykori főnemesi kastélyok helyzetével, állapotával, egyáltalán magukkal a kastélyokkal foglalkozott, és amelyet Margitai Gábor tartott a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Hogy szomorú a helyzet, az előadás a bevezető mondataiból is kiderült, hogy hát mennyire sanyarú az a helyzet, viszont nagyon keveset is tudunk itt Magyarországon az erdélyi kastélyokról. Valahogy ez az elmúlt 100 év, az ki is sodorta a szemünk elől ezeket a kastélyokat.
Így van, pedig olyan fontos művelődéstörténeti helyszínekről van szó, mint például a Marosvécsi kastély, ahol újjáélett a két háború közötti erdélyi irodalom, és Tamási Áron, vagy akár Szerbantal irodalom története megszülethetett, vagy olyan történelmi helyszíneket, mint Fáter György kastélya Alvincon. Igen, valóban, ahogy ön is mondja, ezek ilyen emlékezett politikai vákumba kerültek ezek a kastélyok, annak ellenére, hogy mondjuk vannak bizonyos bejáratott turisztikai helyszínek, ahová magyarországi turisták előszeretettel mennek, miközben mondjuk a nagyon nagy részéhez nem mennek.
De hát nem is nagyon tudjuk őket, illetve hát például az ön előadásából jó néhányat meg lehet ismerni, de van-e ennek például egy összefoglaló kiadványa, ahol tudjuk azt, hogy mit keresünk és hogy hol kell keresnünk?
Igen, van. Mondjuk Erdélyben készült el a Bicsok Zoltán Orbán Zsolt szerzőpáros által jegyzett Isten segedelmével udvaromat megépítettem, Cirkalmas című remek gyűjtemény, és hát vannak természetesen elszórt információk ilyen-olyan bédekkerekben, meg hát tudjuk, hogy most már a digitális források is elég erőteljesek, tehát akár útleírásokat, akár ilyen kortárs bejegyzéseket nézünk. Azonban az erdélyi kastélyok nem csak turisztikai szempontból érdekesek, meg nem csak művelődés történeti szempontból, hanem ott zajlott és zajlik napjainkban is egy olyan jóvátételi folyamat, amely egyfelől tanulságos lehet Magyarország számára, ahol azért tudjuk, hogy ez nem teljesen egyértelműen és jól fejeződött be, vagy zajlott le. Másfelől pedig nagyon súlyos negatív tanulságai is vannak, tehát itt mindenképpen közrejátszik az, hogy magyar urak, magyar kastélyai kerültek jóvátételi perek tárgyává.
Itt voltak éppen arról van szó, hogy az egykori uraságok vissza tudják szerezni a vagyonok egy részét, mondjuk magát a kastélyt, de a birtokot kevéssé?
Igen, egészen pontosan így van, ahogy ön leírta, tehát ez egyfajta román joggyakorlati stratégia is, hogy a hosszas pereskedések során végül is a nyakukba zúdul a perek sikereként a kastély, de ahogy egy 19. századi Teleki Sándor gróf mondta, egy hold erdő tart el egy négyzetméternyi kastélyt, és hogyha nincsen erdő, mert nem kapják vissza a mai urak, a jogos tulajdonukat, akkor ez a kastély ugyanúgy aranybánya, mint aranytemető, ahogy Bánfi Farkas fogalmazott, aki nagyon harciasan vívja ezeket a pereket, több-kevesebb sikerrel.
Ön készít dokumentumfilmeket is, ezt a témát mennyire mélyen lehet feldolgozni? Mennyire van az embernek ez kapcsolatrendszerre rálátása? Mennyire nyílnak meg például azok, akik ebben érintettek, az egykori magyar erdélyi főnemesség tagjai?
Ez a kulcskérdés, hogy mennyire nyithatóak meg. Mi ezt ketten csináltuk feleségemmel, Major Anitával, ami ugye egy minimál formája a forgatócsoportnak, és pontosan ezt tehette és teszi bensőségessé ezeket a beszélgetéseket. Nekünk szerencsénk volt olyanokkal is, akik közül már nagyon sokan nincsenek az élők sorába beszélgetni, akik túlélők voltak, akik szemtanúk voltak, akik nem csak közvetve tudtak, hanem a saját bőrükön is megtapasztalták, hogy mit jelent ez a főnemesi kálvária, amely természetesen nem csak a főnemeseket érintette, érintette a polgárságot, érintette a vagyonosabb parasztságot, mindazokat, akik nem álltak be a kommunizmus idején a sorba, de hát a legtöbbet ők veszítettek. Szóval ezek a dokumentumfilmek, én azt gondolom, hogy el tudnak jutni olyan emberi és családtörténeti mélységekbe, amelyeket nekünk is szokatlan volt bejárni velük, azokkal az emberekkel, akiket meghurcoltak, lágerekbe zártak, munkatáborokba, de hát mindegyikükre jellemző az, hogy mondjuk a történelemcsináló elit csúcsáról, ők a szószoros értelmében a föld alá lettek kényszerítve pince odukba, krumplis pincékbe a kastélyokból. És hát ezt a folyamatot leírni, miközben a jövő perspektívájában ott az a lehetőség, hogy megkapják a kastélyt és visszakapják az elkonfiskált dolgokat, az megint egy más fénytörést ad ezeknek a filmeknek.
Na csak, hogy ezeknek a családoknak maradt-e annyi, bárhogyan, bármiből, hogy ezekkel a kastélyokkal tudjanak kezdeni valamit, mert hiába kapják vissza, ha egy romhalmazt kapnak vissza, amit az elmúlt 70-80 év pusztított, akkor azzal olyan terhet is a nyakukba vesznek, amit csak a leggazdagabb emberek tudnak elfogadni, elviselni.
Pontosan, sőt olyannyira, hogy még a leggazdagabb nyugat-európai arisztokraták is sokszor saját maguk kénytelenek a tetőre fölmászni, hogy egy-egy elbillent cserepet a helyükre toljanak. Ennek megvannak a politikai, társadalmi okai is, hiszen azért a francia forradalom óta tudjuk, hogy az arisztokrácia nincs abban a helyzetben, hogy nagyon ugrálhasson, tehát Nyugat-Európában is, vagy ha csak Ausztriát vesszük, ugye ott a Habsburgok meg az egyéb arisztokrácia azért nem élvezett, és nem is élvez ma sem akkora népszerűséget, de hát a mi berkeinkben, az egykori szovjet blokk államaiban meg rárakódik az a konnotáció, hogy ők ugye egyfajta vérszívóként, a nép piócáiként voltak beállítva. De hogy bocsánat, tehát ezt a Varga betűt lezárva, az ön kérdésére válaszolva, igen, ez irgalmatlan anyagi kihívást jelent, és itt az elsődleges kérdés az, hogy tudnak-e funkciót találni a kastélyoknak. Tehát vannak olyan kastélyok, amelyek térdig érnek, mert valóban romhalmazok és szétlopták őket, és itt nincsen nemzetiségi specifikum, tehát a magyarok a románokkal válvetve ugyanúgy egy-egy településen. Viszont ha mondjuk volt állami funkció, tehát mondjuk tüdőszanatórium volt, elmeotthon, vagy akár börtön, mint mondjuk a marosvécsi kastély, amely gyakorlatilag ezen funkciók összességét magába rejtette, akkor viszonylag jó állapotban maradt fönn. De hát itt elszegényített emberek kapják vissza, sokszor torzsalkodás is van a családon belül, hogy mi legyen a kastély sorsa, és ha van olyan kastély, mint a gernyeszegi, ha megenged egy-két konkrét példát, a teleki kastély.
Sőt, köszönöm.
Igen, amely nagyobb támogatásban részesül, ők bekerültek egy hívogató Románia nevű programba, akkor ott viszont van sok-sok lehetőség, hogy egy fölújított kastélyt mindenféle megfelelő funkcióval ruházzanak föl.
Az anyaországnak, nekünk, Magyarországnak van ezzel dolgunk, feladatunk, vagy ez tipikusan az az ügy, amit jobb és kénytelenek is vagyunk Romániára, a mai államiságra bízni?
Szerintem van. Tehát én mindig azt mondom, mivel mi szorványkutatással foglalkozunk nagyon hangsúlyosan, és azokat a régióit vizsgáljuk a Kárpát-medencének, ahol a magyarság már nem csak hogy megbillent, hanem elfogyóban van, hogy oda kell menni mindig az anyaországiaknak, mondjuk egy felvidéki magyarnak ugyanúgy, és vice versa. Tehát a jelenlétünkkel nem tüntetni, hanem egész egyszerűen a helyi magyarságnak is megmutatni, hogy fontosak. És ez a, hát nem nevezném én olyan nagyon patetikusan zarándoklatnak, hanem egyszerűen egyfajta nemesebb turisztikai gyakorlatnak. Ez talán segít azokat az emlékezetpolitikai réseket is betölteni, amelyek olyan nagy számban tátonganak még.
Ez a dolga egyébként, mert ezt egyéb iránt is kérdeztem volna a Magyar Összetartozás Intézetének, aminek az igazgatója?
Így van, igen, ez az egyik elsődleges funkciója, egyfajta identitáskutatás, tehát nyilvánvalóan identitásválságot élünk meg, ki hogyan értelmezi ezt politikai izgalmai vagy eltökéltsége szerint, de ezt szerintem senki nem kérdőjelezi meg, és minden nemzetnek és minden régiónak vagy minden entitásnak újra és újra kell fogalmazni az identitását. A Magyar Összetartozás Intézet ezt rendkívül fontosnak tartja, ugyanúgy, hogy azokat az emlékezett politikai problémákat megvizsgálja, de hát ez persze temérdek van az elmúlt, tehát a 89 előtti időszak történelmi értelmezései miatt, amelyek nem csak hogy kikerültek mondjuk a közemlékezeti horizontról, hanem torz fényeket kaptak, tehát az talán még rosszabb, mint a felejtés.
Ön rendszeresen találkozik a magyarországi közönséggel, a programja egyik előadásról a másikra vezet. Mennyire nyitottak az irányba, amit elmondott az előbb, hogy oda kell menni, hogy nem tüntetni, ez nagyon fontos volt, hanem a támogatásunkat megmutatni.
Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen fejlődik. Tehát van egy olyan nemzedék, amelynek a tagjai egy része áttelepült mondjuk a határon túli magyar területekről 89 után vagy előtte néhány évvel, és ők egyfajta nosztalgiából vagy nem tudom, kompenzációból is járnak haza, és próbálják felderíteni azokat a részeket, amelyeket még akkor sem tudtak megtenni, amikor ott éltek. Ugyanakkor ezt nagyon üdvösnek és klassz dolognak látom, hogy a fiatalságban is van igény erre, tehát egy ilyen kiterjedtebb igény, amelynek része a művelődés történeti önfelvilágosítás, része az a fajta vándorizgalom, amely bennünket is egyetemistaként átjárt, tehát mi sem azért kezdtünk csak azért Erdélybe járni, hogy én nem tudom, tehát hogy nagy nemzeti zarándoklatokat teljesítsünk, hanem hogy egyszerre fedezzük föl a számunkra teljesen ismeretlen gyönyörű részeket, meg önmagunkat is, hiszen ez egy önfeltáró folyamat is. És azt látom, hogy ez egyre szélesedik, egyre szebb módon alakul, és persze nem csak Erdélyre vonatkozó, hanem a délvidékre, vagy a felvidékre ugyanúgy.
Jó, hogy erről beszélhetünk. Ennek az apropóját az egykori főnemesi kastélyok helyzetéről tartott előadása adta meg, amit majd érdemes keresni, újabb és újabb időpontokat lehet gondolom a Magyar Összetartozás Intézetének honlapján is találni erről. Jól gondolom?
Így van.
Igazgató úr, köszönöm szépen. Margitai Gábort, az intézet igazgatóját hallották az imént. Köszönöm, hogy beszéltünk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. És köszönöm az önök figyelmét, eddig és ennyi volt a kultúra a mai napon. Jövünk a jövő héten is, hogyha akkor hallgatják az ismétlést, akkor persze ez így nem érvényes. Jó hétvégét azoknak, akik most péntek délután velünk tartottak. Kellemes hétkezdetet a hétfő délelőttieknek. Viszont hallásra. Műsor ajánló.